Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai este folytatjuk tovább Jelenések könyvének a folyamatos tanulmányozását. Elérkeztünk a 13. fejezet második részéhez. A mai előadásnak a címe a legújabb világuralomra törő hatalom, vagy így is lehet mondani bibliai jelképes elnevezéssel, a földből feljövő fenevad. Csak egészen röviden emlékeztetőül jelzem, hogy a Jelenések könyvének a 4. vázlat proféciájánál járunk. Átvettük már a tavaly évben a 7 levélről szóló szakaszt, a 7 pecsétről, tehát az első 3 vázlat proféciát. Most a 4. tartunk, amely a 12. fejezetben kezdődik el, és a 19. fejezetben zárul le. Ez a Bibliának is az utolsó nagy vázlat proféciája, és az egész emberi világtörténelmet egy bizonyos szempontból röviden összefoglalja, sőt, ahogy itt jelzem a táblán, a történelem előtti időkből indít. Magának a mennyei lázadásnak a rajzából indul ki, aztán rátér a 12. fejezet Jézus Krisztus küldetésére és győzelmére, aztán folytatódik, tehát az A az a föld történelme előtti rész, a sátán lázadása, szembefordulása Istennel a mennyben, a B az Jézus Krisztus földre jövetele és győzelme, a C része ennek a 12. fejezetnek az asszony küzdelme a sárkánnyal. Vagyis az igazi egyház küzdelme sátánnal, az önzés fejedelmével, aki nem tesz le arról a mennyei lázadása után, hogy Jézust megkísértse, de mikor nem sikerül őt egyetlen egy bűnre sem késztetnie, akkor nem tesz le arról, hogy az egyházát megsemmisítse, és egyáltalán minden igazán Krisztusban hívő embert eltöröljön a föld színéről. Ennyire áldáz ez a küzdelem, nem túloztam, amikor ezt mondtam, hiszen a sárkány alig várja, hogy megszülessék, a gyermek már föl akarja falni. Amikor az asszony menekül előle, a pusztába üldözi, de ott is a megsemmisítésére tör folyóvizet bocsát utána, és aztán a föld lett segítségül az asszonynak, olvastuk a 12. fejezet végén, amikor az Európában üldözött keresztényeket befogadja az új világ, egy újonnan felfedezett föld. Önök 2 héttel ezelőtt a 13. fejezet első részéről hallottak, amelyben megjelenik a Bibliának a legrégebbi fenevaddal jelképezett hatalma. Ugye a Bibliában 3 fenevad létezik. Létezik egy tengerből feljövő fenevad, ez már Dániel könyve 7. fejezetétől ismeretes, és itt 2 héttel ezelőtt a 13. fejezet első részében önök ezt megismerhették kifejlődésével, tulajdonságaival, a végső történelmi időkben játszandó szerepével együtt. A második fenevadat a tavalyi előadás sorozaton részleteztem, ez Jelenések könyve 11. fejezetében a mélységből feljövő fenevad. Ugye ezzel mutatta be a Szentírás a 18. században a világtörténelem színpadára lépő és politikailag is intézményesült ateizmust. A harmadik fenevaddal ma este fogunk találkozni a 13. fejezet második részében, ez a földből feljövő fenevad. Tehát olvassuk gondosan a Bibliát, mert nem mindegy, hogy tengerből jön fel egy fenevad, egy ormótlan vadállat, nem mindegy, hogy a mélységből tör fel, és nem mindegy, hogyha a földből látjuk kiemelkedni. A mai alkalommal tehát az a feladatunk, hogy megismerjük a földből feljövő fenevadat, illetve ami a 13. fejezet második részében lejátszódik, hogy a tengerből feljövő fenevadnak és a földből feljövő fenevadnak szoros szövetségéről beszél jövendőlésében a Szentírás, vagyis a történelem végén ez a két nagy hatalom szövetségre lép. Mi ez a két hatalom, miért lép szövetségre, mik a céljai, mennyiben érintenek ezek bennünket, ma élő embereket, egyáltalán miért van ez a Szentírásban, a Jelenések könyve 13. fejezete, mely a Szentírásnak talán a legfélelmetesebb. Engedjék meg, hogy a mai részünket felolvassam először egy végtében, utána pedig, mivel nagyon kevés versről van itt szó, bibliaversről bibliaversre haladnék, és megpróbálnánk azonosítani a jelképeket és jövendőléseket. Tehát akinél van Szentírás, Jelenések könyve 13. fejezetében a 11. verstől olvasom a folytatást. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adatott néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Ez a pár vers, összesen tehát egy 8-9 vers, és ugye a sokak számára rejtélyes befejezéssel, ezzel a 666-tal, amelyről érezzük, hogy ez már egy olyan végső pecsét, tehát erről a fenevadról oly sok mindent megtudtunk már az előzőekben, hogy ez már egy olyan végső megbizonyítása annak, hogy ez micsoda, úgyhogy könnyűszerrel fogjuk azonosítani, hogy mi is lesz ez a 666. Na most induljunk ki a felolvasott rész legelejéről, tehát a 11. versből. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből. Mit jelent ez, hogy János apostolot Pátmos szigetén, aki sorra kapta a látomásokat, ugye ne felejtsük el, honnan kezdtük Jelenések könyvét, egyetlen egy nap leforgása alatt, ugye egy hétvégi nyugalomnap leforgása alatt kapta János apostol az összes látomást. De annyira szuggesztívek voltak ezek a látomások, annyira szemléletesek voltak, az apostol mindent megjegyzett. És ezért mondja, hogy láttam más fenevadat feljönni, szóval nem tévesztendő össze az előzővel. Az előző fenevad a tengerből jött fel. Ez a fenevad a földből jött fel. Még pontosabb fordításban így lehetne ezt visszaadni, hogy láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Tehát itt ez a föld, ez nem valami misztikus megjelölés, hanem az előző fejezet, 12. fejezet 16. versére utal. A föld segítségül lett az asszonynak. Ugye azt olvastuk az előző fejezetben, hogy amikor a sárkány üldözte az asszonyt, és a pusztába is folyóvizet bocsátott utána, akkor egy föld segítségül lett az asszonynak. És ugyanabból a földből, amely egykor segítségül lett az asszonynak, amely egykor tehát kifejezetten pozitív szerepet töltött be, befogadta az üldözött keresztényeket. Ugye ez a 16., 17., 18. század, és a világnak az első olyan állama, amely valóban tökéletes vallásszabadságot biztosított. Szóval ez az a föld, amelyet azonosítottunk már az Észak-Amerikai Egyesült Államokkal. Ugye ugyanebből a földből feljön a fenevad, amely a bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Tehát mindjárt a szakaszunk elején teljesen világosan azonosíthatjuk, hogy mi ez a földből feljövő fenevad. Ez a történelem végén az Amerikai Egyesült Államok, illetve az általa játszott világpolitikai, világtörténelmi szerep, a földből feljövő fenevad, tehát Amerika, az Észak-Amerikai Egyesült Államok. Kedves hallgatók, tehát hogyha a 12. 13. fejezetet ismerjük, nagyon könnyű a kapcsolás. De hadd hozzak más érveket is, hogy ez az egyszerű hasonlat mennyire szemléletes. Megint csak gondolkozzunk el egy pillanatra. Miért jelképezte a Biblia az előző fenevad a tengerből feljövő fenevadnak? Minek a jelképe a Bibliában a tenger? Ugye szó szerint fogja azonosítani a Jelenések könyve 17. fejezet 15. verse, hogy a sok víz, a tenger, amiket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. hogy ez egy széltében hosszában használt, máig is használt hasonlat és jelkép, hogy a sok víz és a tenger mindig a népeket jelképezi. Tehát azért szemléltette a Biblia a tengerből feljövő fenevadat így, hogy tengerből feljövő fenevad, mert azt akarta kifejezni, hogy történelme során Róma, ugye ami a tengerből feljövő fenevadat azonosítottuk, Róma a népekkel való küzdelméből emelkedik föl. Általában a világ történelemben ez az általános dolog, hogyha egy nemzet, egy állam fölemelkedik, az valahogy a katonai, a politikai erejének köszönheti ezt, legalábbis az ókorban is ezt láttuk, például az oroszlán, ugye kezdve az első bibliai jelképen, ugye az újbabiloni birodalom is hogy emelkedett fel a világtörténelem színpadára, úgyhogy leigázta az előző asszír birodalmat, egyszerűen letörölte a föld színéről. A népek csatározásából feljött a legerősebb nép, azon a területen hódított és kezébe vette a kormányrudat. Mi lett az újbabiloni birodalom vége, hogy feljött északkeletről egy még erősebb nép, a médek és perzsák szövetsége, jön a medve, letörli az oroszlánt, és újbabilónia után jön Médó-Perzsia uralma. Mi lesz a médeknek és a perzsáknak a végük? Jön Nagy Sándor, ugye a Párduc, megint ugye a hódító, az erős nép a helyébe áll az előzőnek. És Róma is így jött fel a történelem színpadára, az ókori Róma is, a középkori Róma is, hogy a népekkel való viszálykodásaiból, a népek egymás elleni acsarkodásából emelkedett ki ez a hatalom. Kedves hallgatók, mennyire más a földből feljövő fenevad? Nem tudom, hogy érzik-e a különbséget. A tengerből feljövő fenevad jelképét azért használja a Szentírás, mert ez a hatalom más népeket leigázva, vagy ahogy Dániel könyve 7. fejezete mondja, megszégyenítve, megalázva került világhatalmi posztra. Amerika azonban nem így került világira uralmi posztra. Az Amerikai Egyesült Államok történelme valóban egy különleges történelem. Mert Amerika nem úgy lett világhatalom. Nem úgy lett a 17., 18., majd 19., aztán végképpen a 20. századtól világhatalom, hogy más népek leigázásából, más népekből szipolyozta volna ki az erőt, és úgy duzzadt föl nagyjá. Nem. Amerikának a tisztes alkotmánya, a vallásszabadságot biztosító törvényei, a munkának szerzett becsület, a gazdasági fejlődés, a társadalmi egyenlőség. Szóval Amerika szépen fejlődött, és a földből szépen lassan emelkedett föl, és ahogy szoktuk mondani, lehajrázta az európai államokat, és a világ vezető erejévé nőtte ki magát. Nem úgy, hogy más nemzeteket megalázott, megszégyenített volna, vagy úgy, hogy katonailag bekebelezett volna, és az ő vérükből magába szívva az erőt duzzadt volna fel nagyra. Nem. Amerikának a kifejlődése egészen más volt. Ezzel csak arra akarom felhívni az önök figyelmét, hogy a Biblia, amikor használ egy jelképet, akkor figyeljük meg azt az egyszerű jelképet, mert már is hatalmas mélységek vannak mögötte. A Biblia nem véletlenül használja, hogy tengerből feljövő fenevad, nem véletlenül használja, hogy földből feljövő fenevad. Nem csak azért, mert abból a földből jött fel, amely segítségül lett az asszonynak, hanem azért is, mert Amerika egészen másféleképpen került a világ élére, mint az összes azelőtti elnyomó hatalom. És Amerika nem is elnyomó hatalomnak indult. Hát az Amerikai Egyesült Államok, amely befogadta, és még a 20. századig bezárólag is szinte a népeknek az azíluma, a mencsvára, az oltalma, hogy befogadta mindenünnen a máshonnan politikailag, vallásilag száműzött embereket, szóval Amerika nem elnyomó hatalomként jön fel a világtörténelem színpadára, de azzá válik. Azzá válik, hiszen olyan világos a fenevad, és hogy a fenevad ugyan a bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Vagyis azt mondja a Szentírás, hogy ez a hatalom, amely a pályafutását szépen, tüneményesen, valóban úgy kezdte, hogy mintaállama lehetett az emberi társadalmaknak. Ez a történelme során rettenetesen eltorzul, de úgy fog eltorzulni, hogy ezt nagyon kevesen fogják látni és komolyan venni, mert a külszín, a külső megjelenés más, mint a lényeg. Nem először fordul elő a világtörténelemben és a politikában, hogy egy állam felől csalatásba merülnek a népek, hogy Berzsenyi Dániel mondta a Napóleonról, hogy a népek csalatásba merülve imádtak, és úgy gondolták, hogy íme ez egy igazi hatalom, ez egy igazi ország, amelynek a kezébe odavaló a világ vezetése, és aztán későn vagy túl későn derült ki, hogy ez a hatalom sem különb az előzőeknél. Miért? Mert aki itt a földön hatalmat akar, akár az egyes életben, akár a társadalmak életében, az országok versengésében, annak sajnos tisztátalan eszközökhöz kell folyamodnia. Aki itt a földön hatalmat akar, az eltorzul. Az igazi ember és egy igazi közösség, amit a Biblia így nevez, hogy igazi keresztény közösség, vagy az Isten országa, az soha nem akar hatalmat, és ezért nem torzul el. A földi államok, ha hatalomra törekszenek, és hogy a hatalomban a mértéket soha nem tudják, szükségszerű az eltorzulásuk. A földön egyetlen egy ember és egyetlen egy közösség van, amely nem torzulhat el. Az igazán Krisztust követő ember és az igazán Krisztust követő egyház. Az nem igényel magának hatalmat. Annak a hatalma az igazság és szeretet képviseletében van, és ezért nem torzul el. Isten törvényei soha nem torzulnak el, mert a szeretet és az igazság törvényei örökké valók. Az emberek törvényei eltorzulnak, mert amikor érvényt akarnak szerezni a törvényeknek és hatalomhoz nyúlnak, abban a pillanatban egy egyes ember is, és egy közösség, egy társadalom is eltorzul. Ezért Jézus Krisztusnak egyetlen egy szava volt a földi hatalomra. Amikor Lukács evangéliumában ezt olvassuk, hogy az akkori fő hatalomnak, a galileai negyedes fejedelemnek Jézus azt üzente Heródes Antipásznak, mondjátok meg annak a rókának. Jézus Krisztus egyetlen egy jelképpel szemléltetett mindenféle földi hatalmat. Róka. Róka. Miért? Mert aki a földön hatalmat akar, annak hazugságokba, köntörfalazásokba, népek ámításába kell jutnia. Ha hatalmat akar. Ez nem szükségszerű, hogy ilyen legyen. De hogyha hatalmat akar, mások fölötti hatalmat akar, ide fog jutni. Róka lesz belőle. Minden politika, minden világ fölötti versengés és hatalom tulajdonképpen a rókák tudománya. A ravasság, a becsapás, a tömegek félrevezetésének tudománya. Ezt így nevezik mai nyelven, hogy politika. Aki nem akar hatalmat, hanem az élet igazi törvényei szerint akar élni, az soha róka nem lehet. Az bárány. Azt a szelídség, a következetesség, a minden ember iránt való egyenlő bánásmód kell, hogy jellemezze. A politika az érdekeknek az összehangolása és az érdekszövetségek monopóliumának a keresése. A kereszténység ilyen soha nem lehet. A kereszténység nem róka, hanem az igazi kereszténység mindig a bárány, Krisztus követése. Amerikát úgy mutatja be itt a Szentírás, mint ami nagyon úgy néz ki, hogy valami nagyon pozitív hatalom. Hát hiszen úgy néz ki, mint a bárány. De úgy szól, mint a róka, sőt, úgy szól, mint a sárkány. Ugye a sárkány a Bibliában mindig az ördögnek a jelképe. Kedves hallgatók, itt behelyettesíthetők a hatalmak. Itt most a Szentírás bemutatja a földi történelemnek a fősodrát. De a földi történelemben minden hatalom így járt, és ma is így jár, hogyha egy csetnyi hatalom, mint egy magyar hatalom, vagy egy osztrák, vagy egy német, stb., ezek is így járnak. Ezek általános törvényszerűségek. Ezek a Bibliában jelzett olyan általános törvényszerűségek, hogyha egy ember és egy ország mások fölötti hatalmat akar, akkor szükségképp el fog torzulni. Persze közben nagyon ügyel a látszatra. Olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. És az Amerikai Egyesült Államokról döbbenetesebb képet nem is lehetne adni, mint ez a 11. vers, hogy tulajdonképpen tényleg a nemzetek, az országok mind a mai napig meghajolnak ezelőtt az ország előtt. Bármit tesz tulajdonképpen, ha kényszeredve is, de elismerik. Valahogy az egész világ szabadságának a biztosítékát látják az Egyesült Államok létében. Hogy ez az az ország, amely a polgári liberalizmust, ami az emberhez méltó életet, ugye a piacgazdaságot, a szabad versenyt, a kibontakozást, a fejlődést biztosítja minden más állam számára. az Amerikai Egyesült Államok Ázsiója tekintélye állandóan növekszik. És az emberek valóban, ahogy Berzsenyi mondta, fényet salatásba merülve imádják. Átveszik a pénzkultuszát, átveszik a gátlástalan törtetésnek, meggazdagodásnak, a kultúra prostituálásának a mindenek felett való eszközét, az emberek demagógiával való vezetésének az eszközét. Ez jellemzi Amerikát jó néhány évtizede. A Biblia is így mutatja be a történelem végén. Amerika a történelem elején nem ez volt. Az Egyesült Államok segítségül lett az asszonynak, és protestáns telepesek tették olyanná Amerikát, amely fejlődhetett, virágozhatott, és minden más államot felülmúlt. De a történelem során Amerika ilyenné válik. Olyan, mint a bárány, és úgy szól, mint a sárkány. Kedves hallgatók, erre mindenféle eszköz adott. A politikában manapság új fejlemények már nincsenek. Mióta a reneszánsz idején Machiavelli kitalálta azt, hogy a politikusoknak más erkölcsük lehet, hiszen a közembert minden kis apró dologért, hogy mondja a magyar ember is, lefülelhetik, de amit fönn csinálnak, nagy gazemberségeket, nagy hazugságokat, azokat senki le nem fülelheti, esetleg egy újabb társadalmi rendszer, de az már későn jön. Amikor Machiavelli bevezette ezt az eszmét, hogy más az egyéni erkölcs és más a politikai erkölcs, talán nem tudta, hogy mit mond. De manapság a Föld minden népére jellemző és az Amerikai Egyesült Államokra kivált kép jellemző, hogy a politikusok sok mindent megengednek maguknak. Hazugságot, becsapást, köntörfalazást. Az emberek nem nézhetnek bele a kártyákba, hogy mi történik a fejük fölött és ővelük. De hadd kérdezzem meg önöktől, hogy ha fent a társadalom felső részén jogosult a hazugság és a csalás, akkor mi várható lent? Hogyha nem csak elmélet, hanem gyakorlat is már az, hogy más a politikusi morál és más a közember morálja, és egy föntlevő ember többet megengedhet magának, akkor hogyha az emberek mindig azt látják, hogy fönt ezt mondják, és mégsem ezt teszik, akkor az egész társadalomnak az eltorzulása csak időkérdése. Az emberi társadalmak úgy elgyengülnek a történelem végére, ahogy Ézsaiás könyve 24. fejezete jelzi. Ezt az egész fejezetet érdemes otthon elolvasniok, hogy így beszél a Szentírás a Föld népeiről, hogy olyanok lesznek, mint a részegek. Tántorognak a Föld országai, és elhervadnak a Föld hatalmasai, a Föld népének nagyjai. Az országok politikai vezetői hitelképtelenekké válnak, nem tudják irányítani az országaikat. Bizonyosan a maguk hatalmi körének a boldogulására törekszenek, vagy talán csak önmaguk hiúságát és hatalomészségét elégíti ki. És az emberek látva ezt, tulajdonképpen azokat a csalásokat, hazugságokat megengedik maguknak, és a Föld olyan lesz, mint a részeg, tántorog, és a végén elvágódik, mint a részeg ember, és soha föl nem kél. A Biblia így festi le az emberi történelem végét. Nem lesznek szavahihető vezetők, hatalmak, még az sem, amely olyan külsőleg, mint a bárány. Na de úgy szól, mint a sárkány. Az, hogy Amerika a vezető állama lett a világnak, hogy ma már egy hatalom van, és amikor 5 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen tartottam a Jelenések könyve sorozatot, ezt még nem mondhattam el. Mert csekély 11 hónappal ezelőtt jelentették azt be, hogy a másik nagy hatalom megszűnt. Tehát valóban a proféciák döbbenetes beteljesedésének lehetünk a tanúi. A Biblia azt mondja, hogy a történelem végén egy politikai nagy hatalom lesz, nem kettő. Ez egy évig ezelőtt még nem beteljesült profécia volt. Állt még a Szovjetunió. És milyen érdekes, hogy amikor a Szovjetunió összeomlott, akkor a magyar lapok is közölték Bush elnöknek a beszédét és a nyilatkozatát nagy szalagcímeken. Bibliai léptékű változások. Nem tudták, hogy miről beszélnek, de mégis az igazságot mondták ki, mint Pilátus is, amikor feliratta a keresztre a szavakat. Nem tudta igazában, miről beszél, de amit feliratott, az igaz volt. Bibliai léptékű változások. Ezt mondja a Jelenések könyve, hogy a történelem végén egy nagy hatalom lesz, amelyet az emberek nagyon szeretnek, nagyon kedvelnek, hiszen a bárányhoz vélnek hasonlónak látni. De ez úgy szól, mint a sárkány. Nézzük a következő verset. és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Kedves hallgatók, itt egy megdöbbentő továbblépéssel van dolgunk. Ugye a Biblia szép lassan építi fel a jövendőléseket, a jelképek önmozgás, és egy szép, organikus, törvényszerű beszéd ez, amit a proféciákban is megőriz a Szentírás. Miért megdöbbentő a végső történelmi korszak Amerikája? Miért megdöbbentő hatalom? Mert nem egyszerűen politikai hatalom. Amerika azért lehetett a történelem leginkább fejlődő állama, mert szétválasztotta az egyházat és az államot. Azt mondta, hogy a vallása miatt senki embert ne érjen üldözés. Kimondta az alkotmánya, hogy Isten előtt minden ember egyenlőnek születik. Így kezdődött a 18. században Amerika pályafutása. Ezért ívelhetett fel egy évszázad alatt tulajdonképpen mindent behozott, ami lemaradása volt a fejlődésében. És az Amerikai Egyesült Államok, amely elválasztotta az államot és az egyházat, amely szabad munkalehetőséget biztosított minden embernek, teljes vallásszabadságot, politikai szabadságot, tényleg a liberalizmusnak és a szabadságnak a mintaállamává fejlődött, ahonnan az európaiak megtanulhatták a 20. században, hogy hova kell felzárkózniuk. De ez az Amerikai Egyesült Államok, milyen megdöbbentő ezt olvasni, a történelem végén újra egyesíti az államot és az egyházat. Hiszen miről van szó? Hogy ez a földből feljövő fenevad az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Ugye az előző fenevad, a tengerből feljövő fenevad, az egy vallási intézmény és gépezet. És az Amerikai Egyesült Államok tehát, az első hallásra az ember olyan valószínűtlennek tartja, és megmondom őszintén, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor én először tudomást szereztem egyáltalán, hogy a Bibliában proféciák is vannak, hát azt mondtam, hogy ez csak néhány ember megzavarodott értelmezése, hogy az Amerikai Egyesült Államok, a protestáns Amerika, a Rómának legfőbb szövetségese lesz. Hiszen, hogyha az előző fenevad, a tengerből feljövő fenevad, ez nem kétséges, mert 20-30-szor azonosítja a Biblia, és főleg Máté evangélium a 24. fejezetében maga Jézus azonosította a fenevadat és a pusztító utálatosságot Rómával. Ugyanazonosította Jézus. Milyen érdekes, hogy az előző 3 vadállatot Dániel könyve azonosította. A 4. vadállatot nem azonosítja a Dániel könyve, holott benne van a könyvben, a 2., a 7., a 8., a 9., a 12. fejezetben, de nem azonosítja. Jézus Krisztusra várt ez az azonosítás. Amikor azt mondta a nagy apokaliptikus beszédében, amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, amikor a pusztító utálatosság, az a fenevad itt áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, hiszen Dániel próféta erről szólott, akkor Jézus a matematikai egyenletek világosságával azt mondta, fenevad, pusztító utálatosság, egyenlő Róma. Hát hogyha ez Róma, és a tengerből feljövő fenevad Róma, hát Amerika Rómával fog szövetséget kötni, hát hogy jön ez ide? A protestáns Amerika átnyúl a tengeren, és a vallásszabadságáról, az állam-egyház szétválasztásáról híres Amerika egy régi vallási hatalmat fog támogatni, amely halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyítatott. A Biblia ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy ennek nem az az oka, hogy Róma változott volna és idomult volna Amerikához. Ennek más oka van. Amerika és a protestantizmus változott, és idomult ahhoz a hatalomhoz, amely a középkorban teljhatalmat élvezett, utána halálos sebet kapott, de a halálos sebe meggyógyult. Vagyis az Amerikai Egyesült Államoknak a Biblia szerint a világtörténelemben ez lesz a döbbenetes szerepe, hogy egy olyan vallási, politikai egység összekovácsolásában lesz részes, amelyet a Föld minden országára és minden lakosára ki akarnak terjeszteni. Ez az Amerikai Egyesült Államok részéről mondjuk megdöbbentőnek hathat önök előtt, majd meglátjuk a történelemben, hiszen előttünk vannak ezek az évek, nagyon is előttünk, szóval nem távol előttünk, hanem közvetlenül előttünk. De én azt hiszem, hogy a tengerből feljövő fenevad esetében talán nem látják meglepőnek ezt a szövetséget. Miért? Mert hogyha végig tekintették a tengerből feljövő fenevadnak a történelmi stratégiáját, mindig azt látjuk, hogy a legerősebb politikai hatalom szövetségét kereste. Hiszen ez egy olyan egyházi hatalom, amely deklaráltan világuralomra tört, és tör ma is. Ugye Pupár kardinálisnak a Miért van pápánk című kötetében, amelyet a Szent István Társulat adott ki, olvashatják, hogy a középkortól fogva a következő szöveggel iktatták be a pápákat. Te vagy e föld ura? Amikor a pápa ma is elmegy és megcsókolja az országok repülőterein a földet, éppen ezt fejezi ki, hazajött, mert itt is ő az úr. Tehát ő az egész föld ura, hiszen úgy mutatja be magát, hogy ő Krisztus földi helytartója. Krisztus az egész világot ráhagyta. Tehát, hogyha ő az egész föld ura, és ezt érvényesítenie kell, ezt a hatalmát, nyilvánvaló, hogy mindig a legerősebb politikai hatalom szövetségét kereste. Így volt ez a középkor elején, amikor a frank birodalmat választotta ki erre a szerepre. Nem véletlenül nyúlt Róma Nagy Károly felé. Nem véletlenül jött létre a trón és oltár szövetsége Itália és Franciaország között. Később nem véletlenül köttetett meg ez a szövetség a német-római császársággal. Amikor Napóleon az egyház ellen intézkedéseket foganatosított, nem véletlen, hogy pár év alatt megkötötték a konkordátumot. Napóleon látta, hogy semmire nem megy az egyház nélkül, az egyház viszont akkor is a legerősebb európai hatalomnak nyújtotta ki a kezét. És hogyha a földi történelem végén Amerika a legerősebb politikai hatalom, természetesen, hogy a tengerből feljövő fenevad az ő szövetségét keresi, hiszen a céljait mindig úgy tudja a legbiztosabban megvalósítani, hogyha a legerősebb hatalomnak a szövetségét keresi. Ez egyszerű. Tehát a tengerből feljövő fenevad részéről ez talán nem meglepő. Meglepő Amerika részéről. Hogy hogyan is torzul el az Amerikai Egyesült Államok odáig, hogy vallási kérdésekbe beleszól. Hogy az alkotmányának a legszentebb vívmánya, az állam és egyház szétválasztása szépen eltűnik. Hát ezért a Biblia is vele folytatja tovább a sort. És így folytatódik a 13. verstől. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Már másodszor idézi ezt, hogy fegyverrel megsebesítetted, de megelevenedett. Tehát a Biblia olyan kétséget kizáróan mondja, itt a tengerből feljövő fenevadról beszélek, amelynek volt 1260 éves hatalma, utána megsebesítetett, megelevenedett, és a történelem végén újra visszanyeri a befolyását. Na hát ennek a további megerősítésére tör Amerika, illetve szolgál neki. Mit jelent az, hogy Amerika nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből az emberek láttára? Mit jelent az, hogy elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adattak nélkül, hogy cselekedje a fenevad előtt? A Biblia itt világosan közli, hogy a végső történelmi idők Amerikájára ne csak a politika miatt vessük a szemünket. Szóval vigyázó szemünket ne csak a politika miatt vessük Amerikára, hanem a végső idők Amerikája a vallási zűrzavarnak és a vallási eltévejedéseknek is különleges melegágya lesz. Tüzet is hoz alá az égből. Mi minden történik meg Amerikában, amit az emberek általában a csoda kategóriájába sorolnak, például az egész ufóláz, hát ez is belefér bőven ebbe a kategóriába. Tüzet is hoz alá az égből, az embereket természetfeletti jelenségekkel, mint egy csodákkal lekenyerezni és tévútra vinni. Vagy hát egy nagyon nagy mozgalom, amely most már Európában milliós taglétszámot számlál, a spiritizmus is Amerika földjéről indult ki. És milyen érdekes, ahol egy vallási eltévejedés lábra kap. Tehát ugye mi a spiritizmusnak az alapeszméje? Hogy megidézni túlvilági lényeket és szellemeket, kapcsolatot találni a túlvilággal, hogy a fél Amerika és a fél Nyugat-Európa már egyes statisztikák szerint a spiritizmus tartja az egyáltalán elfogadható és szalonképes vallásnak. milyen megdöbbentő, hogy az eltorzulásban, hogyha egy egyházi hatalom és egy világi hatalom kellő mélységig eljut, tulajdonképp találkoznak. Hiszen a spiritizmus például egy jó találkozási felület, egy közös nevező a tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad között. Mi a spiritizmus alapeszméje? Hogy létezik túlvilág, túlvilági lények, szellemek, megidézhetők, megkérdezhetők. Mi a tengerből feljövő fenevad egyik döntő vallási tanítása? Hogy van túlvilág, a halál után van öntudatos élet, oda, a mennybe, a paradicsomba, tisztító tűzre, pokolba, ezek és ezek kerülnek. Tehát ha már vannak ott, akkor bizonyosan ezek is megidézhetőek, nem? Nincs olyan távol ez a két eszme. Mondom, hogy ha két torzulás kellő mélységig eljut, találkozik egymással. A még oly, a felszínen még oly távol levő eszmék is, hiszen valaki azt mondta, hogy a középkori egyházi tanítás és a spiritizmus mi köze van ennek egymáshoz. Most levonhatjuk a következtetést. Ha a középkori vallási tanítás nem torzult volna el, akkor spiritizmus se jöhetett volna létre. Ha a középkorban nem alakult ki az, hogy a bűn az nem radikális bűn, a bűn után mindenki tovább él, a halál után mindenki tovább él, a bűn zsoldja a halál, de azért valami tovább él belőlünk. Hát ha tovább élünk a halálunk után, és bizonyos emberek ide és ide jutnak, akkor ott vannak. Ha ott vannak, akkor megkereshetők. Ha megkereshetők, megkérdezhetők. Ha megkérdezhetők, akkor közbenjárásra is lehet őket kérni. És így tovább, egészen addig, hogy Jézus Krisztust a középkori vallásból az egész megváltás és a krisztusi megváltás és szeretet tanítását kiszorította a lélek halhatatlanságának tanítása. Most a modern korban a spiritizmus ugyanezt mondja. És a kettő összeér. Milyen érdekes dolog ez, hogy két hatalom, ha jól megnézzük a jellemvonásait, természetes, hogy kell, hogy találkozzék, és az embereket ez bódulatba kergeti. Ne felejtsük el, hogy azt olvastuk a tengerből feljövő fenevadról, hogy imádják a föld lakosai. Csodálva követik. Itt is azt olvassuk a másikról, hogy tüzet is hoz alá az égből az emberek látára, és elhiteti a földnek lakosait. Kedves hallgatók, micsoda igék ezek? Egy kicsit álljunk meg ezeknél a szavaknál. Csodálatra késztetni, imádatra késztetni, elhitetni. Nem közönséges dolgok. Nem? Szóval ember tömegeket belevinni valaminek a csodálásába, gondolkodás nélküli imádatába, és elhitetni, szóval valami egészen sötét történelem vízióját tárja fel itt a jelenések könyve. Hova gyengül az ember, és hova gyengül a földi történelem, hogy az emberekkel azt meg lehet csinálni, amit akarnak? Hova jutott a történelem? Azt mondja a Szentírás, hogy nem az emberek csinálnak emberekkel, amit akarnak. Itt is lehetne mondani az Efézusi levél 6. fejezetével, hogy nem test és vér ellen van itt tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai, a sárkány ellen. Szóval Sátán nagyon könnyen végrehajtja a terveit, hogyha az emberek nem keresik az igazságot, ha nem gondolkodnak, és nem az Isten törvényéhez kötik az életüket, akkor az embereket a kis ujja köré csavarja, imádatra, ugye bódulatra, csodálatra, elhitetésre tudja őket vezetni. Valami egészen döbbenetes világhelyzet előállását mondja a Szentírás. De mit jelent a 14. versben, hogy azt mondja a tenger, a földből feljövő fenevad, a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, tudnék a tengerből feljövő fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevened. Itt a képnek fordított szó az eredeti görög szövegben az eikón kifejezés. Ez az eikón kifejezés annyit jelent szó szerint, hogy hason más. Mindenkit óva intek attól, hogy fantáziáljon, mint bizonyos keresztény felekezetek, akik a fenevad képéről ugye hát a televízióval azonosítják. Na, nagy biblia magyarázat. Fenevad képe, tehát televízió, ne nézzünk emberek televíziót, mert az a fenevad képe. Nagyon helyes különben a mondatnak az első részével bizonyos közösséget vállalhat minden jóérzésű ember, mert tényleg a televízió olyan eszköz sajnos, ami a legkevésbé gondolkodni tanít, vagy őszintességre és nyílt vélemény kifejtésre van, hanem bizonyos ködösségek és manipulációknak a tenyészterülete. Ez igaz, hogy a fenevad képe a televízió lenne, ezzel egy kicsit alábecsülik a szerzők a mai világban. világnak a rossz oldalait, mert ha csak ennyi lenne, akkor még a mai világunk nem tartan ott, ahol tart. A fenevad képe, tehát eikon kifejezés, a fenevad hasonmása. Vagyis itt mondja ki a Szentírás a döntő szót. A földből feljövő fenevad a maga politikai, katonai, diplomáciai erejét latba vetve, annak az érdekében fog tevékenykedni, hogy a föld lakosai a tengerből feljövő fenevad vallásosságát kövessék. Sátán megvalósítja azt a tervét, amelyekre évezredekkel ezelőtt már elkezdett készülődni. Vallási erőszakot, türelmetlenséget, diktatúrát elterjeszteni a földön, hogy egy vallást kövessen mindenki. Azt a vallást, amit a tengerből feljövő fenevad már évszázadok óta képvisel, milyen régi hatalom, mennyire megbízható, hiszen már 1500 éves, ugyan halálos sebben megsebesítetett, de még abból is meggyógyult, és a földből feljövő fenevad mindent azért sorakoztat fel, hogy a föld minden lakosa, minden országa egységes legyen ennek a vallásnak a követésében. Ez nem annyit jelent, hogy fel kell adni különböző vallásoknak a maguk speciális dolgait, mondjuk, hogy az indián törzsfőnöknek is, nem tudom én, mit kelljen csinálni, meg a dalai lámának is. Nem, az indián törzsfőnök, meg a dalai láma, meg a mohamedán, meg a protestáns, meg a katolikus teheti azt, amit akar, de bizonyos dolgokban, amely fémjelzője a tengerből feljövő fenevad vallásosságának. Úgy, mint hogy ő az egyedüli hatalom, ő az egyedüli tekintély, ő Krisztusnak a letéteményese és helytartója, amit ő mond és amit a hagyománya képvisel, a szent és igaz, ezeket követni kelljen. Azt teszi, hogy azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, maradhatnak még egyéb képek is, de a fenevadnak képét mindenki öltse magára, aki fegyverrel megsebesítetett és megelevenedett. De ez nem egy olyan eszmei fölajánlás, hanem azért van itt szó Amerikáról, mert amerikait hatalmat is fog alkalmazni. Következő vers. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Döbbenetes kifejezés. A földi történelem végén újra visszatér a középkori erőszak, türelmetlenség, a vallás nevében való gyűlölete embereknek, embercsoportoknak. Mert aki nem akarja megcsinálni a fenevad képét, sőt nem imádja a fenevad képét, arra azt mondja, hogy ezeknek meg kell öletniük. Vagyis Sátán ugye a nagy stratéga. Hányszor és hányszor elmondtam a előadás sorozatunk kapcsán önöknek, hogy Sátán nem közönséges intelligencia. Ez a bukott angyalfejedelem az egyes emberek életében is olyan dolgokat tud produkálni, hogy az ember csak megrendül és azt mondja, hogy hova jutott ez az ember. Hova jutott ez az ember, akinek az élete ennyire szétmegy és ennyire eltorzul? Na, de hogy közösségek életében is ugyanezt meg tudja csinálni. Sőt, az egész föld lakosaival meg akarja ezt csinálni? Hogy mindenki azt fogadja el, ami olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány? Ekkora nagy az elhitető ereje Sátánnak? Ne tessenek elfelejteni a 12. fejezetnek azt a döbbenetes kifejezését, hogy Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és ő az egész föld kerekségét el akarja hitetni. Sátán a történelme során most jut el a nagy lehetőségig, hogy annyira maga mellé állítani mindenkit, és az ő eszméi és tervei mellé, hogy az egész emberiséget belehajtani egy Istennel szembeni lázadásba, hogy végképp övé legyen a föld. De nyilvánvalóan, hogy azok az emberek, akikről az előző előadáson önök hallottak, hiszen a 13. fejezet első része hogyan is fejeződött be? Hogy azok az emberek, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe, akik nem imádják a fenevadat, akik nem készítik el a fenevad képét, akik tudják értékelni, mi az, hogy a bárány megöletett a világ alapításától fogva, szóval akik gondolkoznak, akik Krisztust követik, azokkal ezt nem tudja elérni. És itt az erőszak eszközéhez ez folyamodik. Meg akarja őket ölni? Vagyis nagyon megdöbbentő ennek a fejezetnek két párhuzamos vonulata. A Biblia arról beszél, hogy a földi történelem vége felé haladva az egész emberiséget, vagyis legalábbis az emberiség nagy részét Sátán a földből feljövő fenevad és a tengerből feljövő fenevad segítségével, tehát itt intézmények kellenek ehhez, a mai föld kézben tartásához intézmények kellenek, ezeket beleviszi egy olyan útra, amelyen imádják őt, csodálják őt, és hisznek neki. Mit mutat ez a három szó ebben a fejezetben? Embertömegek sodródnak, bár lenne választásuk, de elfogadják a kényszereket, imádják, csodálják, elhiszik. De ott van velük szemben egy másik embercsoport, akik gondolkoznak. Keresik az Istent, és keresik Krisztus igazságait, és akik értékelni tudják, mit jelent, hogy Krisztus megöletette világ alapításától fogva, és értékelik a proféciákat is, hogy Krisztus ezt előre kijelentette. Akiket ez nem érint váratlanul, ami most történik. Mert látják azt, hogy Krisztus ezt a János apostolnak Pátmos szigetén előre kijelentette 2000 évvel az események előtt, de a földi történelem végén ez fog bekövetkezni, minden azok ellen fordul, akik Krisztust igazán őszintén akarják követni. A második Timóteus levél 3. fejezetének 12. verse teljesedik be, 2 Timóteus 3.12, akik igazán Krisztust követik, üldöztetni fognak. És ezek az emberek nem fogadják el ezt a fajta vallásosságot, ami nyilvánvaló hamisítás, amely olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány, amelynek a képe, a hasonmása nem az Istené, hanem a sárkányé. Nem fogadják ezt el. És ekkor az erőszak eszközéhez folyamodik Sátán, és így jut bele a világ abba a végső nagy krízisbe, ami kiváltja Jézus második eljövetelét. Mert Jézus ebből a szempontból miért is jön el másodszor? Mert amikor az egész föld feletti uralmat akarja átvenni Sátán, és akik ennek útjában állnak eszmeileg, hiszen ezek az emberek ártatlanok, semmi rosszat nem akarnak, de eszmeileg útját állják, ki akarja írtani őket, és az egész földön, akkor jön el Jézus Krisztus. Akkor már nem vár. Hogy olvastuk a Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor a mártírok kiáltottak, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még, hogy itt a te követőidet tapossák? És akkor azt válaszolja Krisztus, hogy nyugodjatok még egy kevés ideig. Még nem mindenkin teljesedtek be ezek a jövendőlések. Egy kevés ideig nyugodjatok, de az eljövetelem aztán nem késik, nem halogatom. Jézus akkor fog eljönni, amikor az egész föld kerekségén egy intézményesítetten Krisztus nevét viselő, de valójában a sárkány lelkületét és eszmét követő vallásosság lesz az Úr, erre akarnak kényszeríteni mindenkit, és azokat főképp, akik ezt nem fogadják el, meg akarják ölni. Akkor Jézus mint szabadító fog jönni. Akkor közbelép Jézus, akkor vége lesz a történelemnek. És akkor ezt a leghatalmasabb tervét Sátán nem tudja végrehajtani. Tulajdonképpen az egész ezutáni fejezetekben erről fogunk majd részletesen beszélni. Most a Jelenések könyve felfesti előre ezt a víziót, és utána majd itt részletezni fogja. Tetszenek látni, hogy azért rajzoltam így, hogy a proféciák elnyúlnak egészen a végső időkig, de itt fogja majd így részletezni ezeket a végső időket, hiszen a 19. fejezet még messze van, ugye? Tehát most még a 12. 13. fejezetnél járunk, az ezutáni fejezetek mind a földi történelem végső állapotát fogják részletezni. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Kedves hallgatók, ezt a jelképet, ami most elébünk kerül, igazából akkor értjük meg, amikor a Jelenések könyve 7. fejezetéhez nyúlunk vissza, a 14. fejezettel összefüggésben. Miért? A Bibliának két nagy jelképét kell itt megérteni, a bélyeg jelképét és a pecsét jelképét. Aki ezt nem érti meg, összezavarodnak előtte a proféciák, nem ért meg semmit semmiből, és ugyanarra a vakvágányra jut, mint mások a televízióval. Szóval itt két jelképet kell megérteni, a bélyeget és a pecsétet. Itt a bélyeg jelképét látjuk magunk előtt. Már eddig is szó volt arról, hogy Isten a 7. fejezet szerint a végső nagy váltság idejére elpecsétel majd embereket. A pecsét a Bibliában mindig az oltalom jelképe, a védelem jelképe. A pecsétet mindig Isten rakja az emberekre. Tudnék, az ember magát megvédeni nem tudja, nagyon egyszerű. Isten viszont mindenkit meg tud védeni, aki hittel ragaszkodik ő hozzá. Tehát a Jelenések könyve 7. és 14. fejezetében, éppen 2 hét múlva, 4 hét múlva erre vissza fogunk térni, a pecsét jelképében a Biblia megmondja, hogy mi az Isten pecsétje. Kiket véd meg Isten? Mi kell ahhoz, hogy Isten a végső nagy történelmi válságban, amelybe már belehalad a mi mostani korunk és történelmünk, kiket fog megvédeni? Most a 13. fejezetben azonban egyelőre a bélyegről van szó. A bélyeget az emberek erőltetik az emberekre. A két fenevad valláspolitikai szövetsége akarja erőltetni az emberekre, mégpedig kétféleképpen. Azt mondja, hogy azt is teszi kicsinyekkel, nagyokkal, szegényekkel, gazdagokkal, szolgákkal, szabadokkal, hogy a kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Hát itt is csodálatos a Biblia egyszerűsége. Akik emberek nem az Isten oltalmára vágynak, akik nem Istent keresik, akik nem Isten szavához akarják igazítani az életüket, hanem földi erőviszonyokhoz, földi elképzelésekhez, azok vagy sodródnak az árral, és felkerül a bélyeg a kezükre, persze a történelem végén senki nem lesz tudatlan, mondja a Biblia. Ezt kizárja a Máté evangélium a 24. fejezet, amely azt mondja, hogy az egész földön bizonyságul hirdetetni fog majd közben az evangélium. Tehát aki fölveszi a kezére a bélyeget, most jelképet mondok, az is vétkes. Noha nem annyira, mint aki a homlokára veszi fel, mert aki a homlokára veszi a bélyeget, az azt jelképezi, aki teljesen azonosul ezzel. Aki a két fenevad szövetségével és az e fajta vallásossággal teljesen azonosul, azokat jelképezi az, hogy a homlokukra veszik a bélyeget. Akik nem azonosulnak annyira, de hát mit van, mit tenni, hát csinálhatunk valamit szél ellen, sodródunk a dolgokkal, azok a kezükre veszik a bélyeget. De mind a kettőnek a felelőssége megmarad, és ugyanolyan nagy. Tehát a földi történelem végén az emberiség két részre válik. Lesznek, akik bélyeget vesznek magukra, mondom, még jelképeket magyarázok, tehát nem úgy kell ezt elképzelnünk, hogy valaki ide tesz egy bélyeget, meg ide tesz egy bélyeget, szóval mondom, hogy ne a televízió legyen előttünk, hanem úgy kell elképzelni, hogy majd ha azonosítjuk a pecsétet meg a bélyeget, akkor kiderül, hogy a bélyeg mit jelképez, és aki azzal teljesen azonosul, illetve csak sodródik veled, de azért azonosul vele, mert hiszen választhatta volna azt, hogy Isten ad neki oltalmat a pecséttel, az tartozik ez a két osztály ebbe a csoportba. Akik viszont az Isten oltalmát akarják megszerezni, azok majd megkapják a mindenható Istennek a pecsétjét. És kedves hallgatók, itt mondja ki a döntő azonosítást, hogy nehogy csalatásban legyünk. A mai világ tehát egy hitető világ. Vigyáznunk kell, hogy minek hiszünk. Nekem se higgyenek. Azért, mert pár centivel följebb állok itt, mintha lejjebb lennék. Ne higgyenek. Járjanak utána. Azonosítsák a jelképeket. Ha az Isten szava a Biblia, akkor igazság. Ha nem az Isten szava, hogyha erre jönnek rá, hogy a Bibliában ellentmondásokat látnak, vagy hamisságokat, vessék el. De ha Isten szava a Szentírás, ha Isten azért adta nekünk, hogy megvilágosítsa az utunkat, akkor viszont vigyázzunk arra, hogy a legközelebbi lépésünket hova tesszük. Mert a Szentírás itt újra figyelmeztet, azt mondja, itt van a bölcsesség. Itt van a bölcsesség. Tehát az, hogy mi a fenevad, ez nem egy egyház mondja, nem egy ember mondja. Akinek értelme van, aki törekszik a bölcsességre, az tudja, hogy mi az, hogy fenevad. Mind a három fenevadról tudja, hogy mi az. De különösen a tengerből feljövő fenevadról tudja, hogy mi az. Említettem talán önöknek, hogy tavalyi nyáron volt egy ilyen élményem, hogy egy nagyon mélyen gondolkozó református ember föltette nekem a kérdést, hogy egy alföldi városkában a református gyülekezet már hónapok óta csak egy kérdést vitat. Mi lehet ez a fenevad? Mi lehet ez a 666? Hát ezt nehéz megérteni. Biztos valami olyan jelkép, amit soha nem tudunk meg. Hát elmondtam neki, hogy ezt a jelképet bizony 380 éve tudta egy nagyon derék református ember. Andreas Helwig. A berlini egyetem tanára volt, 1612-ben jelentette meg az Antikrisztus Románus című művét. 1612, tehát csak nem egy évszázaddal a reformáció után Andreas Helwig felállította a 666 megfejtésének a kulcsát. Azt mondta Andreas Helwig, Isten, Jézus Krisztus annyira nyomatékosan mondja, hogy itt van a bölcsesség. Itt 100%-ra kell azonosítani ezt a számot. Itt nem elégedhetünk meg fél megoldásokkal. Ugye már előtte is nagyon sok római katolikus püspök kifejezte azt, hogy ez a bizonyos hatalom, ez maga Róma. Luther, Calvin, Zwingli hirdették a II. Tesszalonikai levél alapján, hogy az a bizonyos Isten helyébe álló hatalom, aki Isten gyanánt mutogatja magát, hát ez nagyon nyilvánvaló a II. Tesszalonikai levél II. Fejezetéből, ez csak egy olyan hitető hatalom, amit nagyon sok ember szeret és imád, de ez tulajdonképpen Róma. A mi egyházunk, mondták ezek a püspökök, és mondták a reformátorok is, akik nem akartak más egyházat, csak megtisztítani az egyházat attól, hogy ne legyen a fenevadhoz hasonló. De Andreas Helwig azt mondta, hogy most meg kell fejteni, hogy mi ez, hogy 666. Itt van a bölcsesség, gondolkozzunk. Hiszen a Biblia is azt mondja, hogy akinek értelme van. Hol találjuk ezt a kifejezést, hogy akinek értelme van? Dániel könyve 12. fejezetében. Dániel könyve 12. fejezete azt mondja, és erre rájött Andreas Helwig, hogy az értelmesek majd tudni fogják a jövendőléseket. Az istentelenek nem fogják tudni, mert nem fogadják be. Az értelmesek értik, és ragyognak, mint az égnek fényessége, aki tehát a proféciákban hisz, mert a proféciák az evangéliummal együtt az Isten megváltó üzenetének ugyanolyan pillérei. Azt mondta Andreas Helwig, itt olyan hatalomról lehet szó, amely önmagát nevezi így a saját nyelvén, a nyelvének a számait egyszerű összeadással összeadva kell, hogy kijön a 666. Rendkívül egyszerű. Egy olyan hatalomról kell, hogy szó legyen, aki saját magáról állít valamit. Tehát nem lehet ragadvány nép, nem lehet mondjuk azt, hogy a muzulmánok azt mondják róla, hogy. Vagy a buddhisták azt állítják róla, hogy. Nem. Ahogy önmagát megnevezi. A saját nyelvén kell, hogy megnevezze önmagát. Tehát a hivatalos nyelvén. És annak a nyelvnek, annak a betűinek a természetes számértékét összeadva kell, hogy megkapjuk a 666-ot. Ha például kitetszenek nyitni a katolikus Bibliát és megnézni a magyarázatot ennél a résznél, akkor azt magyarázza, hogy itt Néró császára utal a Szentírás. Eltetszettek ezen gondolkodni, aki ezt ismeri? Hát Néró, császár, latinul, ugye, mert hát végül is római császár volt. Latinul leírt neve Néró, ez egyenlő a nullával. Nem azért, mert Néró egy nagy nulla lett volna, sajnos nem az volt. Nem az volt, de Néró így leírva, ez egyenlő a nullával. Erre azt mondják a magyarázók, hogy görögül kell leírnunk. Mert ha görögül írom le, akkor egyenlő 666-tal. Na de kérem, ha Néró római császár volt, miért írja meg görögül a nevét? Továbbá, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, hát hogyan is lehet elképzelni azt Néróról, hogy ő 1260 évig hatalmon volt. Meg halálos sebet kapott, meg megelevenítetett. Látják, ilyen egyszerű dolgok ezek. De mégis hány és hány embertől lehet azt hallani, hogy ez Néró. Aztán próbálták persze, a történelmi Nérók sora eléggé hosszadalmas. Próbálták behelyettesíteni Hitlerrel, Mussolinivel, Stalinnal, tovább nem akarom folytatni a sort. Persze, írjuk le ezeknek a neveit, hol héberül, hol görögül, szóval spekuláció a köbön. Ugye, tehát ezt a Biblia nem engedi meg. Ezt már egy protestáns nyelvész és történettudós Andreas Helwig tudta, aki azt mondta, hogy ennek a hatalomnak a saját megnevezése az, hogy Isten fiának helytartója. Ez a saját nyelvén annyit jelent, hogy vicarius filidei, tehát egy birtokos szerkezet, Isten fiának a helytartója, vicarius filidei, és ezt majd látjuk a vetítés során, hogy ezt leírjuk, ezeknek a latin betűknek a számérték és egyszerű összeadással. Nem lehet szorozni, osztani, gyököt vonni, köbre emelni. Szóval nem engedi meg a Szentírás, mert pontosan mondja, tehát ezt már 380 évvel ezelőtt valaki kimondta, hogy itt a legtermészetesebb és a legegyszerűbb matematikai műveletre van szükség. Megtalálni, hogy hogy nevezi önmagát, a saját nyelvén, és ezt összeadni. Mert emberi szám, és annak száma 666. A vetítés során majd világos lesz előttünk, hogy ez valóban 666, de mielőtt levetíteném az egész előadást kommentáló dia sorozatot, engedjenek még meg egy befejező megjegyzést. A Biblia akkor mondja ki ezt a 666-ot, amikor már erről a fenevadról vagy pusztító utálatosságról 20-30 dolgot tudunk. Nem az elején, nem Dániel könyve mondja, hogy 666. Dániel könyve elmondja azt, hogy majd feljön az a fenevad, úgy képzeli, hogy megváltoztatja az időt, a törvényeket, az Isten 10 parancsolatát, 1260 évig lesz teljhatalma, üldözi a szentek népét és eltapossa őket, és aztán mondja, a 8. fejezetben azt mondja, az Isten fölébe emeli magát, Krisztus fölébe emeli, és akkor mondja, körülbelül a 30. jellemvonás után mondja ezt ki. Én azt hiszem, hogy Isten ezzel olyan biztonságot és olyan világosságot adott az embernek, ami felbecsülhetetlen. Most is ki lehetne mondani Keresztelő Jánossal, a fejsze immár a fák gyökerére vettetett. Minden dolgok legvégsőbbike, a világtörténelem befejezése nagy léptekkel halad előre. Nem közömbös, hogy lássuk, hogy hol állunk, milyen hatalmak, milyen intézmények mire törekszenek. Az egyes ember élete is azon fordul meg, hogy mennyire ismeri és fogadja el a világfolyamatokat, és hol választ ezekben részt magának. A Biblia azt mondja, hogy az igazán hívő keresztény emberek mindig Krisztus mellett választották a jobbik részt maguknak. Mindig Krisztus szava vezette őket. Amikor például Jézus azt mondta az apostolainak, hogy amikor azt a pusztító utálatosságot, azt a fenevadat meglátjátok csak Jeruzsálem körül, amikor már meglátjátok, akkor fussatok már ki a hegyekbe. Érdekes Józsefus Flavius zsidó háborújának a leírása, hogy amikor meglátták és kifutottak a keresztények Jeruzsálemből, utána csak évekre rá pusztították el a rómaiak Jeruzsálemet. De az azutáni 2-3 évben senkinek nem lett volna lehetőség elhagyni már a várost. A város körbefogták, elzárták, és mindenki ott veszett az ostrom során. Aki nem vette szó szerint komolyan Jézus parancsolatát, hogy amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, amikor jönnek Cestiusnak a hadai, ne várjátok meg Vespasianust és Tituszt, csak hát Jézus nem így mondta, hanem amikor meglátjátok, már akkor döntsetek. Körülbelül ma is ez a helyzet. Ma egy ember, hogyha igaz életet akar élni, és valóban Jézus Krisztus szereti, és az örök életre törekszik, amikor már meglátja ezeket a világ folyamatokat. Jelenések könyve 18. fejezetében majd felhangzik a nagy kérlelése Istennek. Fussatok ki belőle, én népem, és ne legyetek részesek azokból a gonoszságokból, amelyek átitatták a fenevadak vallásosságát. Szóval ez a jelenések könyvének az aktuális, a felrázó és a Krisztus útjára konkrétan tanácsoló és kérlelő kérése. Az ember vizsgálja felül a vallási meggyőződéseit, mert a vallás nevében fogja a legtöbb ámítást elszenvedni az emberiség, és konkrétan minden ember a földi történelem végén. Nem más hitetések és nem más becsapások következnek, hanem a vallás nevében összegzi Sátán az erőit. Ezért kell nagyon megbecsülnünk jelenések könyve 13. fejezetét, ami megengedhetjük, nagyon sötét fejezet. Két fenevad egyesül, és a világra sötétség borul. De Jézus Krisztus mit is mondott? Ne aggodalmaskodjatok, és ne féljetek, mert én meggyőztem a világot. És azt mondja majd ezt szó szerint visszaidézve jelenések könyve 17. fejezete is, hogy a 10 király, az európai hatalmak is az erejüket a fenevadnak adják, és a fenevaddal együtt a bárány ellen hadakoznak, de a bárány majd meggyőzi őket, és a vele való elhívottak és szentek is. Nem csak Krisztus második eljövetele győzi le ezt az ördögi vallásosságot, amit széterebélyesül a földön, hanem a vele való elhívottak is. Megállnak, nem követik ezt, Krisztust követik. A következő előadásainknak a témája tehát ez lesz. Az ezutáni két előadás ezzel foglalkozik majd, mit jelent Jézus Krisztust követni a földi történelem végső óráiban. Most azonban nézzük meg tehát a mai vetítésünket.
Jelenések könyve és egyben az egész Biblia utolsó vázlat proféciája az Apokalipszis 12. fejezetében kezdődik, és azt a hatalmas küzdelmet szemlélteti János apostollal és mi velünk, amely a sárkány, tehát Isten ellensége és az ember ellensége az ördög, és az Isten földi követői az Isten látható egyháza ellen folyik. Egy 14. századi fali szőnyeg Angéból, amely szemlélteti ezt a hatalmas küzdelmet a napba öltözött asszony, kép jobb oldalán látjuk, és a szinte egészen őt körülvevő sárkány között. A 12. fejezet leírja ennek a küzdelemnek állomásait, az ószövetségi kortól Jézus fellépésén át egészen az újszövetségi korig, de folytatódik tovább az asszony pusztába üldözéséig, valamint addig, hogy a föld segítségül lesz az asszonynak, megnyitja a száját, és a középkor borzalmas üldözései nyomán az üldözött keresztények menedéket találnak az új világban. A 13. fejezet ezután Jelenések könyvében egy még megdöbbentő proféciával folytatódik. Ugyanerről az Angéi sorozatról látjuk ennek a kifejeződését. A sárkány erejét és nagy hatalmát adja egy bizonyos tengerből feljövő fenevadnak. Ez a tengerből feljövő fenevad egyike a három fenevadnak, amely Jelenések könyvében található, és amellyel már Dániel könyve 7. fejezetében találkozhattunk. Mindig Rómát szemlélteti ez a vadállat. Az ókori Rómát, de annak jogfolytonos utódját, az egyházi Rómát is. Nézzük meg közelebbről ezt a 7 fejű fenevadat, amelynek Sátán adja nagy erejét és királyi hatalmát. Flamand miniatúra a Párizsi Nemzeti Könyvtárból szintén az Apokalipszis 13. fejezetének feldolgozásával. Itt a háttérben látjuk, mintegy a világtörténelmének mély mozgatórugójaként, amelyet a baloldalt fent látható János apostol jegyez le, hogyan adja ez a veres sárkány a hatalmat, a jogarat a fenevadnak. Az 1534-ben kiadott Luther Bibliából látjuk Lukas Cranach metszetét, a tengerből feljövő fenevadról, melyet a világ népei csodálva követnek, mely elámítja történelme során sokszor a földkerekség lakosait, de leginkább történelmünk végén éri el ezt a hatást, hogy az egész föld csodálván követi a fenevadat. Dürer apokalipszis sorozata nagyon érdekesen és egyedülállóan mutatja be Jelenések könyve 13. fejezetét. Baloldalt látjuk a tengerből feljövő fenevadat, aki csodálnak a föld népei és imádnak, és jobb oldalt pedig a földből feljövő fenevadat, amely a bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Nagyon szemléletesen fejezi ez ki, hogy a tengerből feljövő fenevad népek leigázása, megalázása által emelkedik magasra, a földből feljövő fenevad viszont tüneményes gyorsasággal, de természetes módon fejlődik ki, nem kell erőszakot alkalmaznia, nem kell más nemzeteket megaláznia, de történelmének egy bizonyos időszakától fogva válik fenevaddá, hiszen először a föld pozitív fogalom, mely segítségül lőn az asszonynak. Később ugyanebből a földből jön fel ez a bizonyos fenevad. Jelenések könyve már más fejezeteiben is beszélt erről a hatalomról. Amikor érzékeltette a pergámumi levél és a fekete lovas látomása nagy törést a kereszténység életében, az államegyházzá válást, amely a következő képünkön látható Nagy Konstantin császár idejében ment végbe, akkor jelölte meg a prófécia a kereszténységnek évszázadokra való eltorzulását, amely maga után vonta az állam és az egyház szövetségét, idegen vallások beáramlását és bekebelezését, amely Nagy Konstantin döbbenetes történelmi cselekedete volt. Az ő diadalívét mutatja következő képünk Rómában. Rómában ment ez végbe, noha Diokléciánus és Konstantin is balkáni császárok voltak, és ez utóbbi éppen Konstantinápolyba is helyezte át a birodalom székhelyét, de Róma, az ókori Róma már a nyugat-római birodalom időszakában, már ókori változatában végrehajtotta a nagy átfordulást, amelynek aztán a következménye lett a középkor. Jelenések könyve második fejezete bálámi hitehagyászhoz hasonlította ezt. A római Via Latinából látjuk Bálámnak az ábrázolását, hogy az angyal előtt sem engedelmeskedik, noha Szamara is megnyitja a száját, ő nem fordul vissza. Egy 13. századi 9. Lajos Psaltériumából való miniatúra, Párizsi Nemzeti Könyvtárból, Bálám és Szamara. Rembrandt fiatalkori műve a párizsi Cognac Jaillet gyűjteményből. Bálám, ahogy ütiveri Szamarát, az igaz próféta, aki eltorzul az arany és az ezüst igézetében, hiszen ezt ajánlja fel a hatalom, a moábiták és a médiániták neki. És ezt ajánlotta fel Nagy Konstantinus is, akinek állítólagos szobormása, amint látjuk, így idealizálta a császárt, mint a kereszténység jótevőjét. Valójában persze a keresztény vezetők felelősek azért, amit a következő képen is láthatunk, hogy például a 321-es níceai zsinaton a császárt hagyták elnökölni, baloldalt látjuk a trónszékén ülő Nagy Konstantint, aki pogány császár létére egy keresztény zsinat elnöke volt, és legtöbb határozatainak végső megpecsételője. És aztán következtek az újabb államegyházzá vált egyházzsinatai. 381 konstantinápolyi zsinat, ahol elfogadják a krédót, és rövidesen erélyes intézkedéseket foganatosítanak azok ellen, akik nem vesznek részt az állam és egyház összeszövődésében, és ezeket a keresztényeket előbb eretnekeknek, később szektársoknak nevezik. Amikor a népvándorlás hullámai elindulnak, amelyről térképünk tájékoztat, Európában már egy szilárd alapokon álló államegyházi rendszer létezik. A népvándorláskori népek ebbe csöppennek bele. És ha vannak oly vad népek is, amelyek később persze egyébként fel is oszlottak, meg is semmisültek, mint a hunok, a pápa előtt, Róma püspök előtt ők is meg kell, hogy hajoljanak. Raffaello Santi freskója a vatikáni stancákról, harmadik Leó pápa, ahogy Attilát visszafordulásra kényszeríti. És erősebb hatalmak is fejet kell, hogy hajtsanak Róma püspök előtt. Sőt, ő teszi fejükre a koronát, vagy a császári diadémot, mint például a következő egykorú miniatúrábrázoláson Nagy Károly fejére. Nagy Károly lesz a frank birodalom vezetője és egyben Európa császára. Későbbi mozaik ábrázolását láthatjuk. Azután pedig trónszékét Aachenban. Nagy Károly volt az a frankok királya és császára, aki létrehívta a pápai államot. Ennek az egyházi államnak a kialakulását szemlélteti térképünk. Két hatalom volt tehát a középkorban, ahogy egy kora középkori ábrázolás bemutatja, a baloldali egyházi hatalom élén a pápával, és a jobboldali királyi hatalom élén az egyes országok vezetőivel. A valóságban azonban csak egy hatalom volt. És ez volt az egyházi hatalom. Persze a szövetségből következően az átkos összeütközések, viszályok évszázadokig napirenden voltak. Nem volt zavartalan a trón és az oltár szövetsége. Első Ottó császár, a németek, akik átveszik majd a franciáktól a középkor vezetését. Első István és fia, Imre herceg, a magyarok is Rómából kapnak koronát. És Róma Lateránból egyre inkább a Vatikánba helyeződik át. A Vatikán látképe a 16. századból Antonio Danti művén. Harmadik Ince pápa, az erőskező egyházi uralkodó, aki 7. Gergely után a legnagyobb lépést tette meg az egyeduralom felé. Nem utolsó sorban az inkvizíció kiépítésével. Sigmund Meld ábrázolása pápa tiarával. A tiara az egész világ fölötti uralom jelképévé vált, hármas részeivel. Az első római katolikus püspök, aki Dániel könyve alapján leleplezte az Isten helyét vitorló ember kilétét, Salzburgi Eberhard érsek. A 13. század végén beszédét megőrizték a bajor évkönyvek. Itt láthatjuk magunk előtt, ezekben hivatkozott Eberhard arra, hogy a Dániel könyvében megjövendölt Krisztus helyettesítő hatalom Róma püspöke. Lényegileg a tengerből feljövő fenevad kilétét ismerték a valdensek, akik misszionáriusaikat a világtól távol a Kotti Alpok völgyeiben kellett, hogy kiképezzék az egyházi hatalom folytonos zaklatásai miatt. Az antikrisztusi hatalom jellegét hirdette Husz János, egy huszita kódexből látjuk az ő megégetését a konstanci zsinat nyomán. És pontosan ismerte Husz János tanításai nyomán a Bibliának és Jelenések könyve 13. fejezetének proféciáját Luther Márton is, akinek idős Lukasz Cranachtól való részkarca 1520-ból való, és Luthert itt még mint ágostonrendi szerzetest mutatja. Ekkor készültek az első Jelenések könyve ábrázolások, amelyek egyben értelmezések is. Például ugyanennek a Cranachnak 1522-es a templom megmérése, fametszet a szeptemberi testamentumból. Jelenések könyve 11. fejezetében érzékelteti azt a pusztító utálatosságot, amely Dániel könyve 9. fejezetétől a fenevad egyenértékű kifejezője. ...1534-ből való a Wittenbergi Schlosskirchének a fametszete, hogy a reformátorok a fenevadat szemlélik, és a fenevad fején ott van az azonosító jel, a tiara. Tehát ez világossá teszi, ha nem olvassuk is Luther vagy Calvin írásait, vagy ha egyre kevéssé népszerűsítik is ezeket manapság, hogy a képzőművészet nyelvén is mennyire kifejezésre jutott az, hogy a Biblia a tengerből feljő fenevad megújuló hatalmán a római pápaság megújuló erejét érti, amely ugyan halálos sebet fog kapni a felvilágosodás a nagy francia forradalom következtében, és 1798-ban lejár az a bizonyos 1260 évi teljhatalma, de azt mondja a Jelenések könyve 13. fejezetének az eleje, hogy a halálos sebe meggyógyítatott, és ezután csodálván az egész föld követi a fenevadat. 16. századi festmény egy velencei iskolából, a trienti zsinatról, amely a reformációra adott nagy római válasz. Harmadik Pál pápa hívta össze 1545-ben ezt a zsinatot, és megszakításokkal 1563-ig ülésezett, hogy következő képünk is mutatja a bíborosok kollégiumát. Itt határoztak arról, hogy a Bibliába a római katolikus egyháznak joga van még más könyveket is belehelyezni, és a kánont kibővítették nyilvánvalóan a protestánsok elleni lépésként. Hamarosan egy harcias rend is képződött az elvek gyakorlati megvalósulására. A spanyol Loyolai Ignác ábrázolását láthatjuk. Aztán pedig egy korabeli festményen a Jézus társaságának rendalapítását jóváhagyandó, a pápa áldását erre a katonás és harcias rendre. ...1622-ben Rómában szentté is avatták a jezsuita rend alapítóját. Közben 1572 a Szent Bertalan éj, protestánsok tízezreinek lemészárulása Franciaországban. Róma terveinek készséges végrehajtója Philippe de Champagne korabeli 17. századi ábrázolásán Richelieu bíboros portréja ma Londonban a Nemzeti Galériában. Egyszerre hármas portréjez, a tevékeny és protestáns üldöző bíboros agilisságát szemléltetve. S ebben a korban, 1612-ben azonosítja a Jelenések könyve 13. fejezetének 666-os évszámát, illetve 666-os számát Andreas Helwig. A berlini egyetem rektora volt, komoly filológus, nyelvész és történettudós, aki felállította a 666-os szám megfejtésének alapelveit. Mert ha itt van a bölcsesség, ahogy a Szentírás mondja, akkor itt valóban egy mindenki által érthető dologra utal a Szentírás. Itt van a bölcsesség. A fenevadról és a pusztító utálatosságról sok-sok dolgot elmondott már a Biblia. Elmondta életidejét, amely tehát teljhatalmának lezárulásaképp 1798-ban fejeződött be, hogy látjuk Bertjé tábornok, hogy megfosztja a pápát titulusától és Franciaországba száműzi. De elmondja a Biblia, hogy ez a halálos seb meggyógyul, és a fenevad a sárkány erejével újra az asszony ellen támad, a tiszta, a napba öltözött asszony ellen, ahogy az újabb ábrázolásunk mutatja. Elmondja a Biblia, hogy ennek a fenevadnak az ereje a nagyokat szóló szájában és a ravasz szemeiben tekintetében van. Elmondja, hogy az asszony üldözése továbbra is legfőbb feladatai közé számítódik. Elmondja a Szentírás, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Törli a 10 parancsolatot, a 4. parancsolatot átértelmezi, átfogalmazza, a 10. ketté választja. Meghamisítja Isten lényét, a szeretet Istenének lényét, kényszert, üldözéseket, türelmetlenséget tanúsít. És ezek után mondja ki csak a Szentírás, mint egy végső pecsétként a 666-ot, hogy bemutatta azt is, hogy a sátán adja erejét és nagy hatalmát, ahogy Zichy Mihály egyik olajfestményén láthatjuk, a gonoszság diadalán, ahogy az egész világon úr akar lenni, és erre egy földi intézményt választ. És ezt a földi intézményt megerősíti a földből feljövő fenevad hatalmával. Milyen érdekes, hogy Rómának a legerősebb támasza mindig történelem során a legerősebb állam volt, így a Frank Birodalom, a német császárok, és ma az Amerikai Egyesült Államok válik ezzé. Tehát itt van előttünk a 666. Andreas Helwig a következőt mondta. Ennek a hatalomnak saját megnevezése kell, hogy legyen ez a szám. A saját nyelvén mondott megnevezése. És a nyelv betűinek természetes számértéke egyszerű összeadással kell, hogy legyen ez a szám. Vagyis mit mond önmagáról Róma püspöke, a római pápa? Isten fia helytartójának nevezi magát, ez nem gúnynév, nem ragadványnév, önmagát nevezi így, saját nyelvén, hivatalos, máig hivatalos nyelvén, latin nyelven. Vicarius Filii Dei, Isten fiának helytartója. Ennek a latin kifejezésnek számértéke van. A V 5-öt jelent, az I 1-et, a C 100, az I 1, az U a nagybetűs latin írásban mindig V, ez szintén 5-öt jelent, az I 1-et, az L 50-et, az I 1-et, az I 1-et, a D 500-at, az I 1-et. A többi betűnek nincs számértéke. Van tehát a D-vel 500-unk, C-vel 100-unk, így 600, az L-lel 50-ünk, ez 650, a két V-vel 2x5, az 10, az 660, és a 6 ível 6. Ez 666. Andreas Helvig 1612-ben az Antichristus Romanus című művében fejtette ki ezt a magyarázatot. Immáron több mint 380 éve. A protestantizmus akkor világosan tudta, hogy mit jelent a pápaság. Luther, Calvin, Zwingli iratai is világosan hirdették, részben Dániel könyve, részben a II. Tesszalonikai levél alapján, az Isten helyébe álló, az Isten tiszteletet önmagának fenntartó római hatalom. Protestantizmus azóta azonban elfelejtkezett küldetéséről. 1969-ben 6. Pál pápa meglátogatta az egyházak világtanácsának genfi székhelyét. Ő volt az első pápa, aki a legfelső protestáns székhelyre a lábát betette. Az egyesülési folyamatok azonban a II. Világháború után az ökumenizmus jegyében egyre erőteljesebben folytatódnak. Ennek oka nem Róma megváltozása, hanem a protestantizmus meg.